Nem szabad azért a visegrádi együttműködés sem leírni, de helye van a V4-es együttműködés mellett más regionális együttműködésnek, és ennek egy kitűnő formája lehet, hogyha még szorosabbra fonják Szlovákia, Magyarország és Szerbia kapcsolatát.
Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a Mahét Média Család Nagyító című műsorát látják. Mai beszélgető társam kolléga Zsolt, engem pedig Rajkos Péternek hívnak. Szervusz Zsolti! Hát két témával jöttem, és az első az egy nagyon aktuális téma is. Komáromban találkozott a szerb elnök és a szlovák és a magyar miniszterelnök. Sokan arról beszélnek, hogy ez a visegrádi együttműködésnek a felváltása lesz ez a komáromi hármas. Te is így gondolod?
Hát igen, jól hangzik, hogy K3, de ugye nyilvánvalóan van érdekazonosság a három állam között, de azért a visegrádi együttműködés mégis sok szempontból egy komplexebb együttműködés volt. Erről beszéltek is az állami vezetők, hogy igen, vannak kérdések, amiben Magyarország, Szlovákia és Szerbia egyetért. Egyik ilyen a tanácskozás fő témáját képező migráció ügye, az illegális migráció feltartóztatásának ügye. Tehát nem szabad azért a visegrádi együttműködés sem leírni, de helye van a V4-es együttműködés mellett más regionális együttműködésnek, és ennek egy kitűnő formája lehet, hogyha még szorosabbra fonják Szlovákia, Magyarország és Szerbia kapcsolatát. Emlékeztetnék arra is, hogy a migráció kérdésében volt már egy hasonló hármas találkozó, ahol Ausztria, Magyarország és Szerbia egyeztette az érdekeit, ugyanis az illegális migráció tényleg meghatározó téma itt ebben a régióban, és azt is látjuk, hogy hiába fogadta el az Unió a migrációs paktumot, sok-sok vita után, nem oldották meg ezzel a kérdést, éppen ez volt a tanácskozásnak a fő üzenete, hogy Európa bajban van, és kapkodnak az európai vezetők, pánikreakciókat lehet tőlük látni, ugyanis a legnagyobb probléma az, hogy 5 millió illegális migráns tartózkodik az unió területén, olyan ember, akinek nincs rendezett tartózkodási viszonya.
Az egyik dolog, hogy 5 millióan vannak, azt is tudjuk, hogy sok a bűncselekmény, amiről mondjuk a nyugati sajtó nem számol be, ez is egy érdekes jelenség, ugye erről itt hallhatunk, de azért a nyugati sajtó ezt szereti elhallgatni, meg azt is, hogy ez a három ország, annak ellenére, hogy azért történelmileg nem voltak a kapcsolatok mindig olyan pozitív szinten, ugye Orbán Viktor is kimondta, hogy a szlovák-magyar kapcsolat nem volt olyan jó, hát vagy...
Sőt, az magyar-szerb kapcsolat is, hát nem
igen,
arra volt
híres, hogy baráti viszonyat volt. Viszony volt. Hát itt ugye elsősorban az a kérdés, hogy mondjuk a visegrádi négyek esetében EU-s tagállamokról van szó, Szerbia még csak szeretne tagállam lenni, meglátjuk, hogy mikor lesz egyáltalán tagállam, hogy Ukrajna előtte, meg vagy hogy egyáltalán Ukrajna valaha EU-s tagállam lesz. Ez is egy érdekes kérdés, de komáromi helyszínválasztás, én kicsit furcsának találtam, ez gesztus lehetett Szlovákia részéről Magyarország felé, vagy fordítva, nem nagyon értettem ezt a komáromi helyszínválasztást.
Hát, ha kedveljük a történelmi szimbólumokat, azért ad magyarázatot a komáromi helyszínválasztás. Biztosan sokan tudják a kedves nézők közül, hogy Komáromban egykor virágzó szerb népesség, szerb közösség élt.
Ezt például én nem tudtam.
Hát az emlékeit őrzi már csak a város ennek a közösségnek, de az tény, hogy a 19. században a szerb kereskedők meghatározó részesei voltak a komáromi polgári társadalomnak. Hát ugye Jókai regénye az aranyember erről azért sok mindent elárul. Tehát alapvetően lehet egy ilyen szimbolikus jelentése. Mondjunk el egy hát ilyen exkluzív információt is a kedves nézőknek, hogy a tegnapi látogatás alkalmával a komáromi városvezetés fogadta ugye az érkezőket, és Keszeg Béla polgármester éppen Jókai aranyemberét nyújtotta át Ficónak és Vucic elnöknek. Ugye az a szerencsénk, hogy Jókai regényét több nyelvre is refordították, úgyhogy ez a lehetőség adott, hogy anyanyelvükön olvashassák. és hát nem mellesleg Orbán Viktor is kapott egy ajándékot Keszeg Bélától, a KFC játékosai által aláírt focilabdát. Ugye most az első ligában játszik a KFC ebben a szezonban. Úgyhogy ez a zárójel.
Vagy első osztályban, tehát a legfelsőbb ligában.
Így van. Azt gondolom, hogy ennek a szimbólumnak lehet valós tartalma is, de azért a gyakorlati jelentőségénél maradjunk a találkozónak. Az pedig az volt, hogy egy picit folytassam az előző gondolatmenetemet. Ugye pánikreakciókat mutat az uniós vezetés az illegális migráció kérdésében. Az előző évben közel 500 000 jogerős határozatot hoztak arról, hogy kiutasítsák az unió területéről az ott jogosulatlanul tartózkodókat, de képtelenek a hatóságok ennek a kiutasításnak érvényt szerezni, és kb. 80 000-et a 500 000-ból sikerült megvalósítani. Tulajdonképpen hoznak egy határozatot, amit nem tudnak végrehajtani több okból, ugye a hatóságnak nincs módja megtalálni, vagy akár érdemben lépni a kiutasítás ügyében. És ezért látjuk azt a meglehetősen elkeseredett lépést, hogy a Schengeni rendszert függeszti fel, ugye Németország kapcsán hallhattuk, nagy figyelmet váltott ki a hírekben, hogy bevezetik a határellenőrzést, de a nyugati határokon is, ugyanis Németországban nem csak keleti irányból érkeznek illegális bevándorlók, hanem az Ibériai félsziget felől is például, és akkor, ha ők Németország felé igyekeznek, akkor ezt Franciaországon keresztül teszik. Tehát ez egy komoly probléma a kontinensen. És
de ez a legkomolyabb probléma? Ez is egy fontos kérdés, mivel ugye én közgazdászként sokat foglalkozok azzal, hogy hogy néz ki az európai gazdaság helyzete, és hát mondjuk azt, hogy nem vagyunk jó kondícióban egyáltalán, tehát az orosz-ukrán háború és arra kivetett szankciók nem jöttek be. Az a helyzet, hogy a háború egyre inkább csak húzódik el. Az oroszok nem gyengültek meg annyira, látjuk, hogy Amerika a helyzete is bizonytalan, Ázsia viszonylag jó kondícióban, Európához és Amerikához képest. És amit 2015-ben sokszor elmondtak, hogy ugye szükség van a munkaerőre, ez mai napig igaz, sőt, sokkal inkább igaz, mint mondjuk 2015-ben volt, mert a probléma csak mélyült, az európai lakosság előregedett, tehát elméletileg ideológiailag még azt is mondhatnák, hogy a migrációra szükség van, csak hát ezt az illegális migrációt, ezeket a bevándorlókat nem tudjuk bevándorlókat tenni, és csak sima migránsok, akik ki akarják használni a rendszert.
Pont ez a lényeg, Péter, hogy munkaerőre szükség van Európában, és hogyha a helyi társadalmak demográfiai gondokkal küszködnek, akkor persze ez egy legitim felvetés, hogy a külföldről kell munkaerőt behozni. No, de hát ha éppen a szociális rendszert, meg a kulturális identitását higítja föl Európának, a bevándorlóknak, ráadásul illegálisan érkezőknek, bevándorlóknak a tömege, hát ez nem lehet érdeke a kontinensnek, és azt hiszem, hogy 2015-ben mindenki előtt éppen Orbán beszélt először arról, hogy ez hova fog vezetni. És hát ugye azt is tudjuk, hogy a szlovák-magyar közeledés a 2016-20 közötti Fico kormány idején, az pontosan ezen alapult, hogy ezt a közös érdeket Közép-Európa felismert, és akkor ez a V4-es partnerség is a mainál szilárdabban működött. Tehát azt lehet mondani, és jogos megállapítást tettek az állami vezetők, hogy igazuk volt abban, hogy még időben az uniós vezetők előtt figyelmeztettek erre a problémára. És hát ugye most azt látjuk, hogy Európa bizony komoly gondokkal, gazdasági gondokkal küzdik, és ez a versenyképességi probléma leginkább. Hát a Magyar Uniós Elnökségnek a kulcsmondata az éppen az, hogy az Európai Uniónak a versenyképesség területén kell javítania, mert lemaradóban van nem csak Ázsiával, hanem akár a tengeren túli óriással, az Egyesült Államokkal szemben is. Tehát megint azt lehet mondani, hogy van egy fáziskésés Európában, a vezetők legyintenek erre a kérdésre, vagy pedig úgy érzik, hogy más politikai, jogállami üzeneteket fogalmaznak meg, és ezzel próbálják öklözni, bombázni azokat, akik a mainstream áramlattal szemben mást mondanak. Hát megint azt látjuk, hogy valószínűleg igaza lesz annak, aki azt mondja, hogy a versenyképességet most a jelenben kell orvosolni, és megint fáziskésésbe kerül az európai vezetés. Tehát tanulni kellene a múlt hibáiból.
Ha már a versenyképesség és ha már a tengeren túl, ugye hamarosan az Egyesült Államok választ új elnököt, vagy legalábbis elnököt választ, az, hogy új lesz, az majd kiderül. De a két nagypárt jelöltjéről már sokszor beszéltünk, akár ebben a műsorban, akár más műsorokban is, de egyre inkább éleződik a küzdelem. Láthattuk azt is, hogy a kampányban most már egyre érdekesebb momentumok vannak. Donald Trump például a McDonald's-ban adta át a terméket, próbálta így is ellenfelét egy kicsit leépíteni, akiről ugye tudva levő, hogy elméletileg ebben a nagy nemzetközi láncban dolgozott, mert ő szegény volt, és hát az Amerikában működik ez az amerikai álom nevezetű projekt. Minden amerikai választás megmutatja azt, hogy a politikai marketing hova fog fejlődni. Látjuk most is, hogy ez most már egyre durvább. Hát sajnos azt is láthattuk, hogy ugye itt már merényletkísérlet is volt. Az elmúlt hónapok elég durvának bizonyultak, bár ezt nem kampányelemként mondom. De én azt látom, hogy azért Európában kevesebb beszélünk arról, hogy milyen hatással lehet ez a gazdaságilag Európára, ha bármelyik jelölt nyer. És míg az Európa nyugati részén szeretik azt hangoztatni, hogy Trump, hogyha hatalomra kerül, akkor szigorú vámokat vezetne be Kínával és Európával szemben is, ezt a demokrata jelölt győzelme esetén kevésbé említik, de ott is lényegében ugyanez következhetne be, mert Amerika nincs jó helyzetben. Ha előbb arról beszéltél, hogy Európa nincs túl jó kondícióban, az Amerikára is ugyanúgy igaz, mert hát Biden politikája mondjuk úgy nem volt túl sikeres, és előtte is már Amerika gyengült. Én azt gondolom, hogy Európa számára ez a választás nem feltétlenül fog jó irányba terelődő Amerikát hozni, vagy legalábbis számunkra nem lesz ez túl pozitív.
Ugye először is beszélünk arról, hogy általában az amerikai elnökválasztást a gazdaság helyzete dönti el. Mi innen Európából ugye azt látjuk, hogy a világ fontos dolgai nagyon közelről befolyásolnak minket. Szlovákia és Magyarország is egy kis állam, egy kitett gazdasággal, bármi probléma van a világban, annak azonnal megérezzük a súlyát. Amerika viszont szuperhatalmi pozíciójánál fogva, amely még most is egy adottság, azért mégiscsak jobb ellenálló képességgel rendelkezik. És tény az, hogy a Biden kormányzat, aminek ugye alelnöke volt Kamala Harris, számos olyan hibát elkövetett, amit az amerikai átlagember megérez. Például az inflációs nyomás ott is nagyon érzékelhető volt az elmúlt években. És ennek orvoslására, ellentételezésre nem történtek komoly intézkedések.
De hát most... az fog is történni, akkor is azt mondják, hogy az infláció még inkább erősödni fog, hisz látjuk azt, hogy Szlovákiában is bevezetnek egyfajta konszolidációt, ami az inflációt ismét fölpörgeti, valószínűleg ez lesz Amerikában is, tehát azért túl rózsás helyzet nem lesz Amerikában se a következő kormányzat alatt.
Most a kampány idején Kamala Harris folyamatosan azzal érvel, hogy milyen intézkedéseket kell majd meghozni. Hát, hogy itt az a kérdés, hogy eddig mit csináltak, hiszen egy regnáló kormány alelnökeként mond, tesz ígéreteket a jövőre nézve. Tehát itt a gyenge pontja tulajdonképpen a Harris projektnek, ami egyébként sikeresnek tűnt, vagy jóval sikeresebb Bidenhez képest, ezt azért ismerjük el, hogy a nyár elejé jelölt csere után egy lendületet kapott a demokratáknak a kampánya.
Hát jó, viszont... Biden jelölése eleve egy vicc kategória volt, tehát már elnökként se volt teljesen beszámítható már elnézést a kifejezésért, de amit kampányban is művelt, tehát ez a döntés is eleve furcsa volt.
Hát így pontosan ez az ellenpontozás mutatkozott meg. Kamala Harris egy 50-es éveiben járó, jó küllemű, jó beszédű hölgy, aki állandóan mosolyog, egy ilyen pozitív képet sugall magáról, és ez lendületet adott a demokrata kampánynak. Azonban azt látjuk, hogy az elmúlt hetekben lefékeződött ez a demokrata lendület, és azokban a kulcsállamokban, ahol a választás majd eldől, ezeket nevezik csatatérállamoknak, ott egyre szűkül az olló, vagy egyes államokban már Trump előnyét mutatják az utolsó hetek közvéleménykutatásai. Összességében azt lehet mondani, hogy rendkívül kiélezett most a versengés. Így volt ez egyébként az elmúlt választások alkalmával is. A legtöbb szakértő azt mondja, hogy éppen abban az államban, ahol Trump ellen emlékezhetünk merényletet követtek el, Pennsylvániában, ott fog eldőlni a választás. Aki Pennsylvániát behúzza, vélhetően az Egyesült Államok következő elnöke lesz, és a tendenciák pedig Trumpnak kedveznek. A legutolsó felmérések szerint egy szűk előnye, országos előnye van Harrisnek, de azért tudni kell, hogy vannak olyan államok, amik eleve lefutottak, ezért döntő a csatatérállamok szerepe, ahol mindig szoros a versenyfutás. Tehát ha tendenciákat követjük, akkor Trump jó eséllyel várja november 5-ét a választás napját.
Ez érdekes, amit mondasz, ugye volt egy Trump előny, amit aztán Harris átvett, és most ismét Trump, de hát azért még van néhány napunk a választás, akik kiderül, hogy ezt hogyan sikerül kamatoztatni. Én még mindig arról szeretnék egy kicsit beszélgetni veled, hogy hogy látod, hogy Európa, vagy hát ha vegyük szűken ezt a régiót számára, a demokrata vagy a republikánus jelölt győzelme hozhat több pozitívot. Nyilvánvaló, hogy Magyarország, hát Orbán Viktor átlagon felüli kapcsolatokat ápol Donald Trumppal, többször említette Trump is akár a kampánya során, meg hát találkoztak is személyesen, de ha a régiót nézzük, hogy látod, melyik lehet jobb, mert én legalábbis azt érzem, hogy ahogy előbb is mondtam, egyik sem fog jó változást hozni, hisz ez a vám, amiről beszélek, ez szinte biztos, hogy az amerikai gazdaságot meg akarják védeni, akkor jön, és az Európát is érinteni fogja, nem csak Kína.
Ugye azt látjuk, hogy az elmúlt években a magyar kormánnyal szemben méltatlan támadások egész sora érkezett az amerikai nagykövet részéről, a demokrata kormány által delegált nagykövet részéről. Egy elnökváltás nyilván ebben változást hozna. És azért az fontos, hogy a kapcsolatok, a magyar-amerikai kapcsolatok ne erről az üzengetésről szóljanak. Tehát ilyen értelemben mindenképpen Trump elnöksége lenne kedvezőbb, és még azt is megkockáztatom, hogy a régiónak, hiszen az ukrajnai háború befolyásolja alapvetően a mindennapjainkat, és Trump azért egy elég komoly ígéretet tett arra, hogy azért fog dolgozni, hogy az ukrajnai háborút mielőbb le lehessen zárni. Tehát Biden, illetőleg most már Harris ugye elnöksége, ha így folytatódik a demokrata adminisztráció, ez valószínűleg az ukrajnai háború elhúzódásával járna. Tehát az én véleményem szerint a régiónknak inkább kedvezne a republikánus adminisztráció. Az egy másik kérdés, hogy Amerika gazdasági érdekei, azok nem mindenben azonosak azzal, amit például az Orbán kormány meghirdetett a gazdasági semlegesség kérdésében. Nyilván itt is azért előnyére válna Orbán Viktornak, hogy van egy közeli személyes kapcsolata Donald Trump-al, tehát lehetne egyeztetni, hogy hogyan lehet megtalálni a közös hangot. Tehát én azt mondom, hogy Trump mellett szól a régió érdeke.
Izgalmas hetek várnak ránk a nemzetközi politikában, de nem csak ott, hanem idehaza is. Erről és sok más témáról is fogunk beszélgetni a Naitó következő adásában. Tartsanak velünk akkor is. A viszontlátásra.
Viszontlátásra.